a friss idén átmenő NECT, azaz a Nemzeti Energia és Klimaterv szerint 12 gigawattnyi naperőműves kapacitás épülne meg 2030-ra, ugye most van 7, szóval majdnem duplázódna, és azt látjuk, hogy a kormányzat ezt kifejezetten az ipari méretűek felé tolja, folyamatosan gáncsolja, nehezíti a háztartási méretű rendszerek terjedését.
Sziasztok, Borbély Ede vagyok, ez az Egy Jövő podcast újabb adása, ahol arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindenkinek egy jövője, a Partizán zöld átállásos zöldgazdasági podcastja. Itt van velem a stúdióban Urfi Máté. Szia Máté!
Szia Ede!
És ma pedig nem másról, mint a napelemekről fogunk beszélni. Mátének elég sok tapasztalata van ezen a téren, nagyon sok napelempark átment a keze alatt már Magyarországon. Úgyhogy azzal is kezdeném a mai adásunkat, hogy megkérdenek, hogy mondj magadról pár szót a szakmai előletedről, és hogy hogyan jutottál ide, meg milyen tapasztalatod van a napelemparkok építése, üzemeltetése terén Magyarországon.
Köszönöm a meghívást, én kibicként kerültem ebbe az iparba. Talán a legerősebb végzettségem, ami szükséges volt ahhoz, hogy ebbe az iparba, a naperőmű iparba belekerüljek, az az, hogy elvégeztem egy bolgár szakot, és 7 évvel ezelőtt egy bolgár naperőmű kivitelező céghez kerültem egy barátom ajánlására, és így kezdtem el beletanulni az akkor éppen nagyon erősen felívelőben lévő naperőmű világba. És hát megszédített, megszerettem, benne maradtam azóta is.
Rendben. Nagyon erős volt a felívelés ez az elmúlt 10 év, tehát hogyha te 7 éve csatlakoztál, akkor pont azt a periódusát kaptad el a magyar naperőmű piacnak, napelem piacnak, ami a legfelívelőbb, legkaotikusabb, nagyon sok szempontból vagy nyugatibb is akár korszak volt, és hát időközben itt felépült több mint 3 paksnyi atomerőművi napelem kapacitás az országban, ami egy elképesztő részarány, hogyha a teljes energiatermelési flottát nézzük, vagy erőparkot nézzük Magyarországon. Mi az, amit erről gondolsz az elmúlt 10 évről, hogyan jutottunk el ide, és hogy néz ki a mostani erőművi portfólió, hogy kicsit bemutassuk a hallgatóknak is ezt a világot.
Mindig, amikor valaki Pakshoz viszonyítja a naperőműveket, egy kicsit zavarba jövök, mert igen, beépített kapacitás tekintetében van 3 paksnyi naperőmű, de ez azért igazán akkor lenne ekvivalens, hogyha ilyen nappal süt
el. Termelésben is, pontosan.
Szóval azért az, hogy 3 paksnyi naperőműves kapacitás van, az nem azt jelenti, hogy ezek az erőművek 3 paksnyi áramot termelnek, de azért jó sokat termelnek, és azért talán arról nem kell sokat beszélni, hogy ennek vannak sajátosságai, például, hogy akkor termelnek, amikor süt a nap. És azt gondolom, hogy pont ez ebben az egészben az izgalmas, ez a kicsit tervezhető, kicsit meg tervezhetetlen jellege a megújulóknak, amivel nagyon sokáig nem nagyon tudott mit kezdeni az ipar, és nagyon sok volt a bizonytalanság. Például, hogy mennyibe kerül az az áram, amit majd meg fogunk termelni, megéri ez a beruházóknak, és erre kitaláltak egy olyan rendszert, amit kötelező átvételi tarifának hívtak, és az erre pályázók, ha nyertek, akkor garanciát kaptak arra, hogy kb. 25 éven keresztül az állam garantáltan, inflációsan, indexáltan megvásárolja tőlük a megtermelt áramot, és ez hirtelen az addig tervezhetetlen, bizonytalan üzleti modelleket kifejezetten stabil és vonzó vállalkozássá tette.
És ezek kátrendszerként szoktunk volt emlegetni, vagy emlegetünk általában.
Így van, mostantól hivatkozunk kátos erőművekként ezekre, és amikor azt mondod, hogy 7 évvel ezelőtt indult ez a boom, nem véletlen, ugyanis a pályázatok leadási határideje 2016 vége volt, és onnantól úsztunk ezekben az úgynevezett kát engedélyekben, amikből akkor alig épült meg néhány, és erre mások is felfigyeltek, én is így kerültem ebbe az iparba, hogy egy bolgár kivitelező cég észrevette, hogy hoppá, itt rengeteg erőmű fog épülni, de nincs ki megépítse. Szóval igen, vadnyugat volt, rengeteg lehetőség, rengeteg nem szakmai befektető volt a piacon, átlagos kisvállalkozók néha, akiknek csak volt 1-2 hektár földje, amikre megkérték ezt az engedélyt, megkapták, és ott álltak, hogy hoppá, akkor most nekem építenem kéne egy naperőművet. Nagyon sok ilyen erőmű épült. Ha körbejárunk az országban, és azt látjuk, hogy itt-ott szántóföldöken, egy ilyen 1-2 hektáron ott van egy naperőmű, na azok ilyenek, azok mind ilyenek. Ha kapacitásokról beszélünk, akkor van egy ilyen ökölszám, hogy körülbelül 1 hektára 0,5 megawattnyi naperőmű épült, és ebből mintegy 3000 darab az országban az elmúlt 7 évben. Az állam nagyon támogatta ezeket, nem csak azzal, hogy az átvételi árat támogatta, hanem azzal, hogy a határidőt, a kivitelezési határidőt folyamatosan hosszabbítgatta. Az elején méltányossági okokból, aztán a Covid-ra hivatkozva, aztán meg csak úgy, de ezek többnyire meg is épültek, és jelenleg ezek dominálják még mindig a naperőműves piacot, de közben felívelt a háztartási méretű erőművek piaca is, ahol egészen mostanáig nagyjából egy rendkívül kedvező üzleti modell volt érvényben, ezt hívják szaldóelszámolásnak, és ennek köszönhetően körülbelül meg 10-szereződött a háztartási méretű kiserőművek, vagy itt is van betűszó HMKE száma.
Ez kb. A családi házak tetején lévő napelemek.
Így van.
A termőföldeken menő 1-2 hektárhoz hasonlítható napelemet. Tehát ha ezt a tipológiát nézünk, amit előbb mondtál, akkor itt, hogyha valaki családi ház tetején lát egy pár napelemet, akkor valószínűleg ez a HMKE háztartási méretű kiserőmű kategória. És a szaldó az mit is jelent? Pontosan?
Most a szaldó elszámolás az attól izgalmas, és azért nagyon jó, mert ez praktikusan azt jelenti, hogy évente egyszer leolvassák a villanyórát, megnézik, hogy mennyi áramot vett fel a hálózatból az ingatlan, és mennyi áramot táplált be. A kettőnek megnézik a különbözetét, hogyha ez mondjuk nulla, akkor nincsen villanyszámla, hogyha kicsit többet fogyasztotta ez, akkor csak ezt a kis extra fogyasztást kell kifizetni, hogyha valamennyit rátermelt, akkor pedig ezt az extra termelést kifizeti.
Még ki is fizeti, tehát az EON vagy valaki, hogyha ott van egy családi ház, és csak feltermel, mert nem lakik benne senki egy évig, akkor pénzt termelt.
Pénztermelt, így van. Egyébként nem olyan sokat, tehát ezt, hogyha megnézzük a villanyszámlán, hogy a sok kicsi tételből mennyi az, amennyit konkrétan energia díjként, kilovattóránként elszámolnak, ez az 5-6 forint, az annyira nem vonzó, tehát ez mint pénztermelő befektetés, ez korábban sem volt vonzó, de mint költségcsökkentő befektetés nagyon is az volt.
És egy ilyen 5-6 éves megtérülése azért van ezeknek a háztartási méretűeknek is simán.
Hát volt. Azért abszolút múlt időben kell erről beszélni, erről szerintem beszélünk egy kicsit később, most azért a trendeket nézve, hogy megnézzük, hogy hova jutottunk az elmúlt körülbelül 7 éves felfutásban. Van 280 ezer háztartási rendszer jelenleg az országban, ez egy szeptemberi adat.
Tehát kb. 280 ezer háztartása,
családi ház,
leegyszerűsítve.
Kisvállalkozások, teteje.
Kisebb irodák,
ugye ez 50 kilovattos rendszerekig számít kisméretű, háztartási méretű kiserőműnek, tehát azért nyilván, hogyha mondjuk egy kisebb raktár tetejére raknak a belemeket, azok is ide számítanak, de igen, túlnyomó többségben ez a házak tetején lévő néhány darab panel. Uh-huh. Szóval itt is volt egy hatalmas felfutás. Itt megtízszereződött az ipari méretet, ami ezennél az 50 kilovattos szint felett induló méret, ott meg, hát hogy meg 33-szorozódott a beépített kapacitás. Szóval, hogyha valakinek az az érzése az országot járva, hogy eszetlen mód, gombamód szaporodtak meg a naperőművek, jól érzi, 7 éve volt 109 megawatt, most meg van olyan 3300, szóval rengeteg.
Térjünk át más olyan tényezőkre, amik adott esetben tudják gátolni egy naperőmű terjedését, vagy amilyen szkeptikusok általában fölmerülnek a kritikák. Itt, amikor korábban beszélgettünk az adás struktúrájáról, teljesen jogosan felhoztad, hogy azért van félelem, szkepszis a társadalomban a naperőművek iránt. Hogyan látod ezeket? Hogyan látod azt a magyar társadalmat, aki most már ennyire sok naperőművel van körülvéve? És mi változott a látásmódban az elmúlt 10 évben szerinted?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nyilván mindenki ért a naperőművekhez, ez nagyon fontos, mint ahogy a focihoz, a szexhez, a politikához, most ugye néhány éve azért megláttuk azt, hogy tulajdonképpen van 8 milliárd vírus szakértő is a világban. Szóval mindenhez mindenki ért, és ez a zöld közösségben kifejezetten erős vitákat hoz, amikor a naperőművekhez érünk, ugyanis ezeket szántóföldekre telepítik nagyon sok esetben, és akkor jön a vita, hogy mi a zöld, naperőművet telepíteni, vagy szántóföldet védeni minden áron, termőterületet védeni minden áron. Leegyszerűsítve kivágjunk egy fát, hogyha az árnyékolja a napelemet. Melyik a zöldebb döntés? Na most, amikor a naperőműveket azzal támadják, hogy ezek termőterületeket vesznek el, akkor ez egy jogos támadás. Most én körülbelül úgy becslem, hogy olyan 70 négyzetkilométernyi területet Magyarországon már naperőművek foglalnak el, és ez nőni fog. 70 négyzetkilométer az körülbelül akkor a terület, mint az én szülővárosom Keszthely, szóval mindenki döntse el, hogy ez sok vagy kevés. Szerintem egyébként sok. És mégis támogatom azt, hogy a rossz minőségű földeken épülhessenek naperőművek, mert szükségünk van zöld energiára, és túl sok ötletünk nincs arra, hogy ezt hogyan lehet megtermelni megújulókkal. Magyarországnak nincs végtelen lehetősége megújuló termelésre, és az egyik legnagyobb potenciálunk a napenergiában van.
Abszolút sok, igen, tehát hogy ezek valóban négyzetkilométer után négyzetkilométernyi beépített ipari termelő egységek, erőművek.
Igen.
Hogyha még megnézzük a magyar fogyasztást, még akkor is, hogyha jelentős elektrifikáció fog végbe menni a magyar gazdaságban, előrejelezzük, hogy 2030-ban, 40-ben, 50-ben mennyit fog fogyasztani ez a 10 millió ember, aki itt él a Kárpát-medencében, és megnézzük, hogy mennyi napelem kéne ma, akkor ez az x négyzetkilométer, amit mondtál, ez nőni fog valóban. De azért én nagyon sok számításból azt hallottam, meg azt látom, hogy ez a művelhető termőterületnek a pár százalékát fogja kitenni.
Nincs egy se. Szóval...
Nincs egy se. Tehát hogyha odaadnád el 1%-et az összes művelhető termőterületednek, ami közt van, ahogy mondtad, jó és rossz minőségű, csak azért, hogy az egész igényt, ami nyilván így nem fog bekövetkezni, de hogyha megnézzük a legmaximumabbat, akkor is annyit fog elvenni. Azt hiszem, hogy a világ esetében ez egy Szlovákia méretű terület. Nyilván Szlovákia nagy ország. A világ egy nagy hely, de tehát Szlovákia világon belül nem egy nagy terület.
Én inkább azt kérdezném meg azoktól, akik a termőterületeket féltik, hogy miért féltik. Uh-huh. Ugyanis én elsősorban olyan emberektől hallottam ezt a kritikát, akiknek például nagyon fontos a biodiverzitás. És én arra biztatnám ezeket az embereket, hogy jöjjenek el velem egy szép tavaszi napon egy naperőműbe, és lehetőleg értsenek nálam jobban az élővilághoz. Számolgassuk össze, hogy hány állatfajta él egy naperőmű területén, hány növényfajta él egy naperőmű területén. Aztán menjünk át a szomszédos monokultúrás kukoricamezőre, és végezzük el ugyanezt a kísérletet. Uh-huh. Tetszik vagy sem, és nekem tetszik, a naperőművek azok alig bolygatott biodiverz élőhelyek jellemzően, kétszer-háromszor lenyírják a füvet ezeken a területeken, sőt, egyre több helyen legeltetik, és akkor még az sincs, és egyébként csak ott vannak. Én nekem egy nagyon vicces személyes élményem, és ez egy visszatérő dolog, hogy elmegyek egy erőmű területére, és ilyen halk koppanásokat hallok, ezek a fácánok, amikor megijednek tőle, mert egyébként az év nagy részében ott békésen el vannak, még a vadász sem zavarja őket ott, szóval ezek, ha nem is védett, azt akartam mondani, hogy védett, nem védett, de kerítéssel körbekerített, békés és jellemzően zavartalan mezők.
Mi a helyzet az AgriPV-vel? Erről is beszéltünk korábban, hogy érdemes lenne erre kitérni, hogy mi a helyzet azzal, hogyha a mezőgazdasági termelőket akarunk jobban bevonni az áramtermelésbe. Hogyan lehetne az AgriPV-t, és itt most AgriPV-vel, ahogy a hallgatóknak is ezt jobban egyértelművé tegyük, azokat a napelemeket értjük, amelyek kb. 3-4 méterrel a talajszint fölött vannak, és alul, alattuk lehet termelni a növényeket, amiknek adott esetben nem is kell annyi napfény, mint aminek ki lennének téve egy növekvő klímaváltozási környezetben. Adott esetben ezek olyan napelemek, aminek elforgat a dőlésszöge, egy traktor át tud menni a két napelem sor között, és művelhető területek. Tehát ezt értjük az AgriPV alatt. Visszatérve a kérdésre, hogy látod ezeket? Mennyire gondolod, hogy ezekkel be lehetne mondani mezőgazdasági termelőket, lehetne akár ösztönözni azt a új, nem monokulturális termelést, amilyen irányba akár egy agrárpolitika el lesz tolva?
Én nagyon lelkes vagyok az AgriPV iránt, és ez sokkal több annál, mint amit most mondtál. Sokkal több annál, mint hogy jó magasra teszik a napelemeket, ugyanis ez minden olyan megoldásra igaz, amikor egy adott területet egyszer egyszerre használnak napelemes energiatermelésre és mezőgazdasági célra. Nyilván itt egy szürke zóna, hogy a legeltetést azt ez alá vesszük-e, de rengeteg megoldás van. Van olyan, hogy például kelet-nyugat tájolásra függőlegesen tesznek kétoldalas paneleket hosszú sorokba, viszonylag nagy távolsággal, megint csak azért, hogy ott tudjanak járni a traktorok. Vannak olyanok, hogy nem is olyan magasra teszik a napelemeket. Cserébe ezek a napelemek mondjuk egymástól távolabb vannak rakva, hogy át tudjon valamennyi fény jutni. Van olyan, hogy a napelemek egymás mellé vannak rakva, viszont a cellák között van egy kis centi kihagyva, hogy szűrt fény át, így van, hogy valamennyi szűrt fény átjusson, és ez kifejezetten ideális körülményeket teremt az egyébként kifejezetten drága bogyós gyümölcsöknek például. És azért ez elég klassz, ugyanis nyilvánvaló, hogy arra nem lesz egy hamar egy jó üzleti modell, hogy drága és egyébként rendkívül nagy karbonlábnyomú acélszerkezetekre jó magasan felrakjuk napelemeket, csak azért, hogy alatta szánthassunk, vethessünk egy limitált terméshozamú tömegek ellátására termesztett növényt, szóval nem fognak kukoricát termeszteni más szóval napelemek között egy hamar. Viszont a sok kézi munkát igénylő, jellemzően tényleg bogyós gyümölcsöket, azokat simán lehet termeszteni napelemek alatt. Ennek Magyarországon az elsődleges jogi akadálya az az, hogy egy adott terület besorolása nem lehet jelenleg egyszerre művelésből kivont, ipari energiatermelésre használt, és mezőgazdasági célú terület. Mezőgazdasági területet jelenleg például Magyarországon csak magánember birtokolhat, ipari célút azt meg természetesen cégek is, szóval itt van egy jogi akadály, ezt fel kéne oldani, ezt a terület besorolási ellentmondást, és ez már legalább lehetővé tenni ennek a technológiának az alkalmazását. Utána jöhetnének a jó kis pilot projektek, egyelőre erre még várunk Magyarországon.
Merre fog akkor az egész szektor tovább haladni? Tehát lehet, hogy lesz egy ilyen fejlesztésre. Én ezért ezt egy nisnek gondolom, mert itt eléggé a mezőgazdasági termelésnek a strukturális átrendeződése azért nem gondolom, hogy a leggyorsabb folyamat lesz. Merre fog az amúgy a napelempiac tovább menni? Milyen típusú újabb beruházásokat tartasz valószínűnek, hogy az elkövetkezendő években jönni fognak? Hogyan állik ez a szélenergiához? Hogyan nézünk ki a 2030-as energia és klíma terveinkhez képest?
Hát csak ez a néhány kérdés, jó?
Csak ez a néhány kérdés. Tehát, röviden, merre látod, hova fog menni az iparág?
Oké, világszinten most nem fogok megkísérelni erre válaszolni. Amit tudok mondani, az, hogy jelenleg a megújuló energia az egy ilyen nice to have. Tehát továbbra is az a trend, hogy miközben ugyanúgy épülnek atomerőművek, ugyanúgy épülnek világszinten fosszilis energiát felhasználó erőművek, gázerőművek, stb. Mellette elkezdtek naperőművek, szélerőművek is építeni, de nagyon kevés olyan hely van, nagyon kevés olyan ország van, ahol a megújuló, illetve az alacsony kibocsátású energiatermelő egységek aránya az úgy növekszik, hogy közben nominálisan is csökken a nem megújulóknak a kapacitása, a fosziliseknek a kapacitása. Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz a következő években, a klímacélok elérésében is, hogy amellett, hogy fel tudunk mutatni egyre nagyobb napelemes, egyre nagyobb szélerőműves kapacitást, egyre több geotermiát, egyre több vízerőművet, és hát az atomot meg nem látom, hogy merre halad. Szóval miközben ezek nőnek, a közben mit kezdjünk a többivel, de tudjuk-e azokat építeni, tudjuk-e azokat csökkenteni.
És többi alatt itt most mit értesz?
Szén.
Aha, tehát a fosszilis technológiákat.
Fosszilis.
Így van.
Így van, mert végső soron a klímacélok erről szólnak. Nem arról, hogy több legyen a napelem, hanem arról szól, hogy kevesebb legyen az üvegházgáz kibocsátás. Magyarországon a látható jövő ezen a fronton úgy néz ki, hogy rohadt sok naperőmű fog még épülni a következő években. Nagyon sok engedély van még kint, amik még érvényben vannak 2026-os, 27-es, 28-as csatlakozási dátumokkal. Ezek szépen épülgetni fognak. A friss, idén átmenő NECT, azaz Nemzeti Energia és Klímaterv szerint 12 gigawattnyi naperőműves kapacitás épülne meg 2030-ra. Ugye most van 7, szóval majdnem duplázódna. és azt látjuk, hogy a kormányzat ezt kifejezetten az ipari méretűek felé tolja, folyamatosan gáncsolja, nehezíti a háztartási méretű rendszerek terjedését. Most van még egy támogatási tender a lakosságnak, de ha az kifut, akkor ez lehet, hogy földbe fog állni, mert nem éri meg. Nem éri meg a lakosságnak, túl drága, és túl keveset hoz.
Holott pont a decentralizált termelés miatt annak lehet, hogy érdemes lenne még utána menni, hogy meddig bővíthető ez a lakossági állomány. Ami most 260 ezer háztartás, tehát az elég sok.
Igen. A mostani támogatási program az úgy becsül, hogy olyan 25-26 ezer újabb lakossági erőmű áll majd ennek köszönhetően üzembe, ez egy 10%-os növekedés az eddigihez képest. Sok?
Nem sok. Nem sok szerintem.
Nem sok szerinted?
Nem.
Nem.
Hát érdemel, hány háztartás van Magyarországon?
Úgy 4 millió, hát de azért itt azért tegyük hozzá, hogy ebből rengeteg társasházban van. Szóval azért ez nem azt jelenti, hogy 4 millió.
De akkor a társasházakat is kellene külön ösztönözni, ahol nagyon nehéz megállapodni a közös tulajdon, meg az osztott tulajdonok miatt. Én értem, hogy főként családi házakra mentek ezek föl, akik meg tudták engedni maguknak, de azért, hogyha mondjuk a családi ház állományhoz szeretne valahogy nyúlni energetikailag felújításban, annak a részévé is lehetne tenni akár valamilyen naperőmű támogatást, vagy akár előírást, hogy azt is kell a házakra tenni. Én ebben itt azért még sok potenciált látok, de azt is értem, hogyha 2030-ig, ami nem olyan hosszú idő igazából, akarunk duplázni, akkor nagyon gyorsan inkább 50 megás parkokat kell elkezdeni építeni, és nem a kilovattos mértékekben háztetőket megcsinálni. És
szerintem egy dolog még hiányzik, ez pedig az, hogy az ipari méretű erőműveket lehet távolról szabályozni. Uh-huh. És hát ez most már közhely, hogy Magyarországon az elektromos hálózat nyök a megújulók, hát a naperőművek miatt. Hirtelen megugró termelés az teljesen leterheli jelenleg is már a hálózatot. Ez egy duplázódás esetén lényegesen súlyosabb lesz. Egy ipari méretű naperőművet súlyos túlfeszültség esetén távolról le lehet kapcsolni. Egy gombnyomás. Ez a háztartásiakra nem igaz. Hogyha most hirtelen üzembe kerülne több gigavatnyi háztartási naperőmű, akkor ez egy szép napos délután elképesztő terhelés lenne a hálózatra, de szemben a 50 megawattos földi telepítésű nagy naperőművekkel nem mondhatja azt a Mavir, amelyik az egész hálózatot menedzseli, hogy akkor én ezeket most leszabályozom, lekapcsolom, mert akkor lekapcsolják ezeket a háztartásokat a hálózatról, ami nem lenne
természetesen nem
népszerű intézkedés.
Tehát akkor megint azért el is vannak megoldások, tehát hogy itt, és nyilván látod, ezek költségnövelő tényezők, de akkor kötelező akkumulátorkapacitás beépítés, hogyha valaki napelem parkot épít X méret fölött, akkor kötelezően szélerőparkot is kell ugyanott építenie, amik azért majd fogunk később erről beszélni, más időszakokban termelnek, és jobban kiegyenítettebbek, tehát hogy azért el tudnánk kezdeni sorjázni a megoldásokat, hogy áthidalhatóak lennének. Látom, hogy itten ez paradigmaváltásokhoz vezetne, meg költségtényezők jelentősen érint, tehát hogy drágábbak lesznek ezek a beruházások, de hát azért inkább egy ilyen meg lehet csinálni, mint egy nem lehet megcsinálni típusú attitűd, ami szükségesen, hogyha 2050-re klímasemlegeseket akarunk lenni.
Na ez itt a kérdés, ugyanis a technológiák léteznek.
Abszolút.
Léteznek. A mostani kormányzati program is kifejezetten támogatja az akkumulátoros rendszereket, az úgynevezett visszavat védelmes rendszereket, tehát azokat a rendszereket, ahol a fel nem használt áramot nem termeli be a hálózatba a rendszer, hanem egyszerűen csak megállítja a termelést, amikor a megtermelt áram nincs felhasználva. Támogatja az akkumulátoros megoldásokat is a háztartásokban, szóval a kormányzati politika és e felé mutat, de hogyha nincsen jelentős sok milliós támogatás, akkor ez egyelőre nem térül meg, főleg nem a mostani úgynevezett bruttó elszámolási rendszerben, ahol már nem az évente egy leolvasás van, hanem van egy ára a felhasznált, hálózatról felhasznált áramnak, és van egy ára a hálózatba betermelt áramnak, ez utóbbi ez az 5 forint, ember legyen a talpán, aki ezt kimatekozza, hogy hogyan éri meg támogatás nélkül. Ráadásul, és ezt is fontos megemlíteni, hogy a bruttó elszámolás az még csak nem is kormányzati döntés volt, hanem ez egy uniós jogszabálynak a gyakorlatba ültetése, tehát ez egy kvázi kényszer volt, még ha kapóra is jött a kormányzatnak a rossz hálózati felkészülésnek a kezelésére. Na most, ami fontosabb, az az, hogy nem csak naperőművek vannak, és erre utaltál az előbb is, hanem vannak például szélerőművek, pontosabban alig vannak szélerőművek, és szerintem nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miért ütjük az asztalt, hogy több szélerőműre van szükség. Ugyanis a szélerőművek azok komplementer módon működnek a naperőművekkel. Ha megnézzük egy szélerőműnek a termelési görbéjét, akkor éves szinten azt látjuk, hogy a naperőműnek a hullámzása, ahol télen lemegy, nyáron felmegy, az körülbelül az ellentéte a szélerőművekének, amelyikek inkább télen a hidegebb hónapokban termelnek többet, akkor nagyobb a szélintenzitás, és ez még sokszor napon belül is így van. Egyszerűen így működik az időjárás, megy le a nap, változik a hőmérséklet, elkezd fújni a szél. És persze, vannak szélcsendes esti órák, tehát a kiegészítés nem tökéletes, nem lenne biztonságos egy hálózatot arra építeni, hogy kizárólag nap- és szélerőművek tartsák fel, viszont a hálózat terhelhetőségének kihasználására jelenleg szélerőművek telepítése lenne az okos politika, ahelyett, hogy tovább kockáztatunk erőltetett mértékű naperőmű építéssel.
Itt kitértél a technológiai összetevőkre, meg komponensekre, meg hogy mennyire hatékonyak ebbe ezek az eszközök, meg a napelemek. Nem kell feltétlenül nagyon mélyen belemennünk, de hogy látod a technológiai változásokat? Most ugye itt főként ilyen monokristályos, polikristályos, meg vékony filmes különböző napelem technológiák vannak. Én nem mennék bele, hogy most melyik, hogy meg mint készül. Egyrészt mert nem is értek hozzá annyira mélyen feltétlenül, meg talán nem is a leglényegesebb dolog. De mégis mi az, amit nagy csapás irányokban látsz? Ugye most főként a monokristályos technológiák vannak, egy kis polikristályos kiegészítéssel, ha jól tudom. A vékonyfilmes technológiák, ahonnan amúgy, ha jól értem, a napelemek nagy része elindult. Az hogyan áll, milyen felhasználási területek vannak, hogyha nem a holnapról beszélünk, nem a holnap utánról, de mondjuk a 2040-es, 50-es, 60-as évekről.
Hát az lesz, amit Kína akar igazából. Uh-huh. Jelenleg a napelemeknek körülbelül a 90%-át Kínában gyártják. Ott tartunk, hogy az ottani gyártókapacitások méretgazdaságossági szempontból legyőzhetetlenek. És Kína úgy döntött, hogy a kristályos technológiát előnybe részesíteni, ez fejlődik, ez az olcsó, úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez marad. A vékonyfilmes technológia nem halott, de más felhasználási területeken van jövője. Kettő között most a legnagyobb különbség az az, hogy ezek a kristályos, monopolikristályos napelemek, ezek mondjuk olyan 14-5-6%-os hatásfokkal működnek, tehát a napenergiának ennyi százalékát tudják árammá alakítani. A vékonyfilmes technológia az meg olyan 6-7%-os jelenleg. Laboratóriumi maximum kristályos technológiában az olyan 36-7%-on van most, de ez az a szint, ami bekerül a hírekbe. Vékony filmet viszont nagyon izgalmas innovatív technológiai megoldásokra lehet használni. Ezekből lehet majd napelemes cserepeket csinálni a háztetőre.
Vagy ablakokat.
Ablaküvegekre felrakni, és így tovább. Tehát ez nem egy elvetendő technológia, de jelenleg a fő trend az, hogy a paneleket a már rendkívül olcsó mono- illetve polikristályos technológiával állítják elő, és nem látom, hogy ez egyhamar változni fog.
Igen, valószínűleg nem is érdemes most már változtatnunk ezen, mert hogyha elkezdünk egy másik technológia pénzt ölni, akkor nyilván annak a megtérülése még sokkal rosszabb lesz, mint a mostani Kínában gyártott technológiáké. Ezt a versenyt én azt gondolom elbuktuk, tehát a 2000-es évek elején Németországban a kutatásfejlesztés innovációval előállított napelem technológiákat, utána Kínában futtatták fel, és ott a gyártási technológiával vitték el arra a szintre, hogy most azt lehet mondani, hogy akinek van annyi pénze, az tud a háza tetejére tenni egyet, vagy hogyha van olyan beruházó, akkor tud egy napelemparkot csinálni piaci alapon, úgyhogy kijön neki már, amikor kijön neki. Valószínűleg ez lehet a jó irány.
Magában az, hogy az egyik technológia nyert a versenyben, az nem baj. Az nem baj, mert ez olcsóbbá is elérhetőbbé teszi ezt a technológiát, ami olcsóbbá is elérhetőbbé teszi a naperőműves rendszerek telepítését. Tehát most igen, nyert a kristályos technológia, mint régebben a VHS kazetta, később meg a Blu-ray. Ez van, ezzel dolgozunk.
Ezzel dolgozunk, így van. És aki jönnek az ablaküvegek, amik tudnak termelni áramot, és csak áttetszőek, vagy nem teljesen átlátszóak, de azért át lehet rajtuk látni, abban valószínűleg meg már vékony filmes technológia lesz a napelemek közül. Igen. Zárásként elég sok mindenről beszéltünk, és azért tetszik nagyon a gondolatmenetet sok kérdésben, mert megvilágítod azt, hogy az a megújuló energiás technológia Magyarországon elképesztő mértékben jelen van, az mit jelent rendszer szinten? Hogyan lehet ezt a teljes zöld átmenet kontextusába belehelyezni? És ezért azt kérdezném tőled utoljára, hogy állunk a karbonsemlegességi célokkal, hogy állunk az áramtermelés teljes dekarbonizációjával, mi az, amit még látsz Magyarországon, vagy világszent az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban, és esetleg, hogy ebben a napelemnek mi a szerepe.
Világszerte is, és Magyarországon is nő az üvegházhatású gázok kibocsátása. És akkor lehet azon vitatkozni, hogy ha nem lennének megújuló energiás megoldások, akkor ez a növekedés mennyivel lenne nagyobb ütemű, de növekszik, és ez katasztrófa. Szóval a jelen állapotban úgy néz ki, hogy ez így nem elégséges megoldás. Úgyhogy dolgozhatunk, és dolgoznunk kell azon, hogy egyre nagyobb mértékben termeljünk alacsony kibocsátású áramot, de a fő cél az az, hogy úgy általában csökkenjen a kibocsátás az áramtermelésben összességében, mert hogyha ez nem sikerül, akkor az IPCC-nek valamelyik pessimista forgatókönyve fog megvalósulni. Viszont azt hozzá szeretném tenni, hogy túlságosan sokat beszélünk, szerintem amikor a klímacélokról beszélünk, az áramtermelésről, miközben az energiafelhasználásnak és a kibocsátásoknak rengeteg másik nagy forrása van, amiben az áramtermelés talán a öt nagy szektorból, talán a harmadik. Az ipar, cement, acél, főleg ezeknek a gyártása, ezek 31%-át adják a kibocsátásoknak, miközben az áramellátás az meg 27%.
Ez globális szinten, ugye?
Globális szinten. Tévedtem egyébként, most megnéztem, mert ezt kijegyzeteltem magamnak, az áramellátás az a második legnagyobb, de nem sokkal utána jön a mezőgazdaság.
Így van. Nyilván az Európában kicsit máshogy néz ki, ott kevesebb ipar van, kevesebb mezőgazdaság, több áramtermelés, több mobilitás, de értjük a számokat. Mindegy. Így van. Tehát hogy egyenrangú problémák szintén nem egyenrangú foglalkozunk.
Ezek globális problémák. Globálisan a mezőgazdaság 19%-et adja a kibocsátásoknak, közlekedés 16%, és akkor most már végigmondom, hűtés-fűtés önmagában 7%. Itt szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy semmiképp se dobja ki a hűtőszekrényét, vigyázzunk a freongázokkal, hogy mi történik velük. Brutális üvegházhatás van ezeknek. Szóval az áramtermelés egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, és nem baj, hogyha rövid távon növekszik az áramigény, akkor, hogyha azért növekszik az áramigény, mert ezzel fosszilis-eket váltunk ki. Hogyha azért kell több áramot termelnünk, mert egyre több ingatlanban van gázkazán helyett hőszivattyú, akkor ez egy jó hír. Ha viszont azért kell több áramot termelnünk, mert újabb gyárak épülnek, és közben folyamatosan nő a fosszilis kibocsátás, akkor valamit változtatnunk kell. Szóval én szkeptikus vagyok jelenleg, semmiképp se baj a megújulók térnyerése, de azt gondolom, hogy az ezekről való viták mellett sokkal-sokkal többet kéne beszélgetnünk a többi szektorról és azoknak a kibocsátás csökkentéséről.
Na hát ezt is fogjuk akkor tenni majd. Úrfi Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem az Egy Jövő podcast adásában. Mindenkit szeretnék búzítani arra, hogy iratkozzon fel a csatornára, kövessem minket mindenhol, és támogassátok a Partizánt, hogyha megtetitek.
Köszönöm.
Sziasztok.
Sziasztok.